Berta Féling zárkózott, a világra kíváncsian rácsodálkozó lány, Hanna öntudatos, komoly és főképp titokzatos személyiség. Erről a két nőről szól Cecily Enger, a Fehér térkép című regénye, és arról, hogy vajon a 19. század végén sikeresek lehetnek-e ők ketten egy olyan területen, amelynek addig nők a közelébe sem mehettek. Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk.
1870-es években kezdődik a történet. Egészen elképesztő atmoszféra teremtő képességgel rendelkezik, tehát pillanatok alatt az ember ott találja magát abban a közegben, abban a tengerparti dél-norvégiai városkában, azon a környéken, azok között, az emberek között. Én a magam részéről Cecily Engert egyik nagy mesterének tartom a részletek bemutatásának és ábrázolásának. Ugye itt egyik fontos helyszíne a történetnek egy textil méteráruból, vagy ruhaüzlet, amiből aztán egy másik is felbukkan a történet során, de ugyanúgy a belsők, az enteriőrök, ugyanúgy az utcák, ugye egy bányavárosban járunk, a bányászok életének a bemutatása, és mindez olyan pontos és életszerű mozzanatok által, hogy szinte rögtön megjelenik a szemünk előtt ez a sok filmszerű kép és jelenet.
Egy Berta nevű kislánnyal találkozunk először, akinek a történetét végigkísérjük lényegében ebben a regényben. Fontos lenne az ő körülményeiről és a világlátásáról beszélni, mert ugye egy átlagos kislány, de azért mégis másként gondolkodik az ő helyzetéről, vagy az életéről.
Igen, hát ez érdekes ugye, hogy mi ma kislánynak nevezzük ezt a 14 éves, ugye a történet kezdetén ő 14 éves, de akkor sokkal felnőttebb volt már egy 14 éves lány, ő valójában a küszöbén állt annak, hogy érett nővé serdüljön, és lassacskán elkezdjen gondolkodni a férjhez menésen és a családalapításon, és épp ezen a ponton jön be Berta más gondolkodása, akit megérint egy picit a szabadság szele. De még ő sem igazán tudja ezeket az érzéseket hova helyezni magában, hogy nem azon a hagyományos módon, meglehetősen rigorózus, északi protestáns módon gondolkodik, ami jellemezte ekkor még a 19. századi Norvégiát, hanem valami másra, valami többre vágyik, csak eleinte nem tudja megfogalmazni még magának, hogy mi ez, ami benne dolgozik. Aztán találkozik a regény másik főhős nőjével, és ez a másik főhősnő Hanna, aki egy kicsit idősebb nála, ő lesz a katalizátora annak, hogy Berta a maga számára is megmerje fogalmazni azt, hogy másképp gondolkodik az életről, mint ahogy a családjában és a környezetében addig azt súlykolták neki.
Milyen következményei vannak ebben a korban, ebben a kis városban, itt, ahol ugye majdnem mindenki ismer mindenkit, annak, ha valaki... Nem mondom, hogy tüntetőleg, de elég feltűnően férfi ruhát hord, vagyis férfias ruhát hord nőként. Ugye ahogyan megyünk, haladunk az időben, itt a feminizmus kialakulása, vagy a társadalmi szabályok, a szigorúság lazulása is érzékelhető, ahogyan már elfogadnak bizonyos helyzetekben nőket, ami azelőtt kizárt volt.
Igen, hát itt az írónő tulajdonképpen a legizgalmasabb korszakhoz nyúlt hozzá társadalomtörténeti szempontból, amikor ezek a tektonikus mozgások megkezdődnek az egyes országok kultúrájában. Ugye az északi protestantizmus az meglehetősen merev volt mindig is, egy szigorú erkölcsi elveket valló, a szegénységre koncentráló, a szorgos munkára koncentráló életmódot preferálták, ezt hirdették, és különösen igaz volt ez azokban a közegekben, amelyekben a regény is játszódik. Igen, a nagyon kis szűk, kis lakosságszámú kis városokban, összetartó közösségekben. Na most ebben a közegben, amikor megjelent a feminizmus, megjelent a nőknek az az igénye, hogy élhessék a maguk életét, járhassák a maguk útját, ami adott esetben abban a korban elhajlásnak minősült, mert egy nőnek elvileg nem lehetett más útja, mint a férjhez menés, a gyerekszülés és a családnak a szolgálata. Itt azt látjuk, hogy ez a két főhősnő nagyon is, hát hogy stílszerűen szóljak, szembehajózik a széllel, és bár különböző mértékben, de felmerik vállalni a maguk másságát. Berta, aki vallásos neveltetést kapott, és olyan családi háttérből jön, ami hagyománytisztelőbb, ő kevésbé nyílik meg, egy félénkebb, befelé fordulóbb, óvatosabb, tapogatózósabb személyiség. Hanna pedig, aki idősebb, ő maga a határozottság, a karakánság, egyfajta szimbóluma az ő karaktere, a feminista harcosságnak, de a legjobb értelembe vett harcosságnak, tehát azoknak a feministáknak, akik kikövezték az utat olyan alapvető jogok és lehetőségek előtt, amelyeket ma már természetesnek tekintünk a nők életében.
De egyébként az, hogy ők lényegében hajózási társaságot alapítottak, vagy hajókat vehettek és üzemeltethettek, ugye szállítmányozásra foglalkoztak, abban mennyi szerepe volt mindannak, ami a feminizmus kapcsán a világban történt?
Ugye a regény végén tulajdonképpen kiderül az írónő jegyzetéből, hogy ez valós történet, tehát ő két valóban létező nőnek a történetét dolgozta ebben fel, nagyon sokat kutatott utánuk, és a sorsok alakulása után, és valóban ők voltak az első hajózási vállalkozók Norvégiában. Most azt gondolom, hogy ez egy szerencsés korszak volt számukra ilyen szempontból, hogy éppen már ezt meg lehetett tenni, tehát nagyon is kellett a feminista mozgalmaknak a mozgolódása, ebbe is beletekinthetünk egyébként a történet során, ahogy politikai mozgalmak, a munkás mozgalom például hogyan csap össze a vállalkozókkal, akiket folyton kárhoztatnak azért, hogy nyerészkednek a háborún, hogy lefölözik mások munkájának a hasznát, stb. Stb. Tehát ezeket a harcokat is meg kellett ennek a két fiatal, illetve a történet során idősödő nőnek vívnia, a társadalmi harcokat, a politikai harcokat, és persze a közvetlen ismerősök, családtagok, szomszédok rosszaló tekintetét is állandóan elviselni. Azzal szembe kell nézniük Hannának is, és Bertának is, hogy már egyáltalán az, hogy egy nőnek saját üzlete legyen, saját vállalkozást indítson, pénzügyekkel foglalkozzon, hogy ő diszponáljon a pénzek felett, ez akkor még komoly megbotránkozást keltett. És a fő konfliktus helyzete itt a regénynek valójában ez, ahogy ez a két nő követve saját ösztöneiket, vágyaikat, álmaikat, tudatosan megvalósítják, amit szeretnének elérni, de közben folyamatosan meg kell küzdeniük olyan társadalmi elvárásokkal, amelyek ma már teljesen képtelennek tűnnek, akkor viszont meghatározták nők százezreinek és millióinak életét.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a Fehér térképről, Cecily Enger új regényéről, a könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.